Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza pártelnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorder élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadály a vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikke miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Alstom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés, az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra. Az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Katona István nyugalmazott egri segéd püspökatyát. Kedves püspökatya, minden nap hallhatjuk Önt a Szent István Rádió hullámhosszain, hiszen Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban minden nap ismerteti az adott szent életének élettörténetét. Azonban most egy olyan jubileumi és örömteli esemény adja találkozásunk és beszélgetésünk apropóját, emiatt kerestem fel Önt a Seregi István papi otthonban, Nyíregyházán, hogy az isteni irgalmasság bazilikájába, kápolnája megáldásának 20. évfordulójára emlékezzünk, amely október 9-én lesz idén, 2024-ben, de nem lehet eleget beszélnünk erről a témáról, hiszen tudjuk és köztudott, hogy dr. Katona István püspökatyának szívügye az isteni irgalmasság terjesztése. Nos, mit is szeretne elmondani a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezen jubileum apropóján?
Minden szava igaz, amit elmondott. Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk, hálát adjunk azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Faustina nővére által nyilvánosságra hozott egy olyan titkot, ami kezdettől fogva titok volt. Mert hiszen Jézust keresztre feszítették, szívét átszúrták lándzsával, akkor a prefáció szentmisében olyan szépen mondja, hogy vér és víz folyt ki, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, örömmel merítve az életvizéből, mert üdvösség forrása bőséggel áraszt. Hát egy gyönyörű dolog. Tehát ezt a misztériumot nem most találták ki, hanem Jézussal együtt kinyilasztottatásra került. Visszagondolok arra, hogy Szent II. János Pál pápa, akit 1978-ban pápává választották, ezt az évet úgy nevezem, hogy három pápa éve, augusztus 6-án meghalt 6. Pál pápa, megválasztották első János Pál pápát, most már így mondhatjuk, szeptemberben egyszer csak hallom azt, hogy meghalt a pápa. Hát az előző pápára gondoltam, hát mondom, tudom, már régen el is temették. Nem az, hanem az új pápa, aki 33 napig volt csak pápa, és állítólag Piótja megjósolta, hogy egy pápa rövid idejű lesz Szent Péter utóda, és akkor egy új választáson valakit megválasztanak. Állítólag magának, Karoly Vojtívának is gyónásban vagy beszélgetésben mondta, hogy egy pápa rövid ideig szolgálja az egyházat, utána ő lesz a pápa. Utólag visszagondolva arra, hogy ilyen csodálatos előrejelzések történnek, és így megtörtént. Tehát őt megválasztották. Októberben 1978-ban ő volt, tehát a harmadik pápa a három pápa évében, és hát csodálatos dolgot művelt. Először is a pápa választás nagyon érdekes volt, és ott a pápák a konklávéban bezárva beszélgettek arról, hogy 400 év óta csak olasz származású személy volt pápa. Eljött az ideje annak, hogy más országból való legyen, és Karol Wojtyla gondoltak, aki lelki gyakorlatot is tartott a bíborosatyáknak, hogy egy kiváló ember volt. Megválasztották, és sietett kiadni, nagyon sietett kiadni az Isten irgalmasságról szóló enciklikáját, Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten.
Tudunk arról valamit, hogy Szent II. János Pál pápának miért volt olyan fontos az Isten irgalmasság ügye, ügyének szolgálata?
Ő megtapasztalta azt, mit jelentett először a német, fasiszta, Hitler által vezetett egyházüldözés, azután arról is tudott, hogy kommunistáktól sem lehet jót várni, nagyon nagy szükség van az Isten irgalmára. Amikor 1993-ban boldogavatta Faustina nővért, akkor mondja a pápa, hogy óriási szükség van arra, hogy az Isten irgalmasságot megismerje a világ, és aszerint éljen. Hát sajnos nem sokat tanult belőle a világ, itt van, a háborúban vagyunk, szörnyű dolgok történnek, imádkozunk szüntelenül azért, hogy szűnjön meg a háború, legyen béke, és ebben az ügyben nagyon sokat tett mostani kormánynak a vezetője, Orbán Viktor, és a fősegítője, aztán a Szijjártó Péter, és az egész társaság. Nagyon jó csapat, együttesen mindent megtesz azért, hogy a béke misszióját szolgálják. Ezért szidják, bántják, Magyarországot is elmarasztalják, a szörnyű igazságtalanságok történnek. Imádkozzunk azért, hogy meghadogatásra találjon az imánk, és vége legyen ennek a szörnyű emberpusztításnak.
Ha az Isten irgalmasság szolgálatáról beszélünk, püspök atyának személy szerint mikor fogalmazódott meg először az életében, hogy az Isten irgalmasság ügyét szolgáljon? Hogyan emlékszik erre vissza?
Így, ahogy Faustina nővér leírta, soha nem hallottam semmit. Amikor Egerbe kerültem, akkor Antalóczi Lajos atya, aki lefordítatta a naplót, Faustina nővér által írt naplót, amit maga Jézus kívánt tőle, akkor ismertem meg. Százával, ezrével készítette Csató Emil által, az volt a nyomdász, aki nagyon készségesen foglalkozott ezzel az ügyel, kiadta ezt a naplót magyar nyelven, úgyhogy akkor ismertem csak meg, amikor ide kerültem Egerbe. Ez volt az egyik nagy ajándék, azon kívül, hogy Egerbe kerültem. Antalóczi atya megkért arra, hogy legyek az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke. 2000-ben, a jubileumi szent évben történt az, hogy május 31-én kelt levélben Franciszek Makarszki bíboros úr megkereste Seregi István érsekatyát, az akkori Magyar Katolikus Püspökkarnak az elnökét, és hát azt kérte, hogy az épülő, akkor még épülő félben volt a bazilika, de már közel volt a fölszenteléshez, kérte azt, hogy legyen ennek a altemplomnak 4 nemzeti kápolnája, és az egyik legyen lengyel-magyar szentek kápolnája. Így is történt. Érsek atya bezámolt a püspöki karnak, ismertette a levelet, a püspöki kar egyhangulag elfogadta, és a magyar részről Antalóczi Lajos atyára bízta a kápolna ügyének az intézését. Nagyon nagy örömmel fogadta a kinevezést, elment Lengyelországba, jó kapcsolatokat ápolt akkor már a Isten irgalmasság nővéreinek a kongregációjával, és akkor tárgyalt arról, hogy ez a megbízatása, hogy legyen egy magyar kápolna, magyar rendnek kápolna néven az altemplomban. Az történt, hogy hazajött, beteg lett, megoperálták, és már decemberben meghalt. Egy szóval nem említette nekem azt, hogy mi legyen utána, mert az alapítványt saját nevében hozta létre, és csak azt szüntetheti meg, aki létrehozta. Hát sok probléma adódott ebből, éveken át kellett küszködni azért, hogy más néven Szent Faustina Isteni Irgalmasság Alapítvány néven szerepelje ezentúl, és a bíróságon tárgyaláskor ezt elfogadták, megidéztek engem is, hogy hát mondjam el, hogy hogy volt, mint volt, és attól kezdve a kápolnának az ügyét intézem.
Hogyan? Melyek voltak ennek a fontosabb állomásai?
Amikor decemberben meghalt, utána a következő év első konferenciáján, januárban vagy február elején mondtam, hogy a püspöki kar elfogadta azt a fölkérést, hogy kápolna épüljön itten, és magyar-lengyel kápolna néven. Communio Sanctorum, Capella Communio Sanctorum, szentek kápolnája. És akkor püspöki kar elfogadta, és mivel meghalt, ki folytassa a munkát. Érsek úr azt mondja, hogy hát folytassa Katona István, ezt a püspöki konferencia tagjai egyhangulag elfogadták, és azóta, tehát 24 éve annak, hogy ezt a megbízatást kaptam, és hát elkezdődött a munka. Befejeződött a bazilika építése, 2002-ben már föl is szentelte a pápa, ez volt a kívánsága, hogy fölszenteljék, közben Puskás Lászlót bízta meg, seregélyesek úr, hogy gondolkodjon azon, hogy mit képzelne el egy magyar kápolnában. Pontos műszaki rajz készült az altemplomról, abban a négy kápolnának a helyéről, és hát ez a kápolna körülbelül 20 méter hosszú, 10 méter széles, pontos méreteket nem tudom, berendezése szép legyen, jó legyen. Antalóczi atya azt kívánta, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről készüljön ez a kápolna, oltárkép Szent Erzsébetről, életéről szintén Árpádházi Szent Erzsébet életének eseményeiről, a két oldalfalon két festmény készüljön. Magaszki bíboros úr azt mondta, hogy ez kevés. magyar-lengyel személyek kellenek, akiknek kapcsolata volt a két országgal. Aztán ezt is még tovább vitte, hogy az sem elég. Ennek a térségnek, Közép-Kelet-Európának a szentjeit kell ábrázolni. Aztán a boldogokat, szent életű embereket, akiket majd lehetőség szerint szentté is avatnak. Na, ezzel elkezdődött, tehát egy nagyon nagy munka. A kápolna elkészítése tehát akkor Puskás Lászlónak a javaslata alapján 68 személy ábrázolását jelentette. Óriási munka volt. Kiszámította azt, hogy mennyi anyag kell hozzá. Mindenféle színből, piros, fehér, zöld, kék, sárga, minden, hogy színes mozaikokkal készíts el a két oldalfalnak és az oltárképnek az a Krisztus arcát, mellette Faustina nővér. Amikor készült ez a munka, Lengyelország részéről Jan Zajanc rektor úr, segédpüspök, mindent megadtak ahhoz, hogy a művész házaspár, tehát a feleség is művész, minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy a munkájukat szinte éjjel-nappal végezzék. Nagyon fárasztó volt. Egy hónapig itt dolgoztak, hazajöttek Magyarországra pihenni, visszamentek, és ezt folytatták, ezt a tervezést először. A tervezés után jelentették azt, hogy most már a bazilikának a munkálatai befejezéshez közelednek, és jöhet majd a kápolnákkal való foglalkozás. Megkezdődött tehát a anyagnak a megrendelése. 15 mázsa, smalk anyag, ez a neve, 15 mázsát kellett kiválasztani, és pontosan azt is, hogy milyen színből mennyit. Zseniális tudása volt Puskás Lászlónak, hogy ezt a számolást nagyon elvégezte. Ő maga ott volt a kiválasztásnál, és hatalmas kamion szállította oda, Krakkóba az anyagot. Megkezdődött tehát a munka. A lengyelek nagy lelkűen teljes ellátást, szállást, reggeli ebéd, vacsora, étkezést, állványok elkészítését, létrák, bődölök, amik kellettek a munkájukhoz, mindent előteremtettek. Én azt kértem, hogy 2004 előtt egy hónappal legyen kész ez az alkotás, és magyarok nagyasszonya ünnepére föl lehessen szentelni. Akkorra legyen kész, hogy már nyugodtak legyünk, hogy a időpont megtartható, és ebben a 2004. október 9-én, mert 8-án volt a magyarok nagyasszonya ünnepe, az pénteki napra esett, szombat alkalmas arra, hogy minél többen legyenek. A szentelést Erdő Péter bíboros úr végezte, és 6000 magyar töltötte meg a hatalmas bazilikát. A lengyelek ezt tudták, hogy sokan lesznek, nem is tolakodtak, hogy beférjenek a szenteléskor, de most, amikor 20. évet éljük, akkor már arra gondolunk, hogy együtt ünnepeljünk. Magyarok és lengyelek, mint jó barátok, ezt az időpontot felhasználva legyen a ünneplés.
És a határidőt, a magyarok nagyasszonya szent ünnepére való szentelést sikerült betartani?
Sikerült betartani, de mindig, amivel előjött a Puskás László művész úr, hogy azt mondja nekem, hogy te hogy gondoltad? Mondom, magyarok nagyasszonyának a alakjával kezdődne a egyik oldalon, másik oldalon pedig valamelyik lengyel szentnek a életével. Azt mondja, hogy én javasolnám inkább azt, hogy a magyarok nagyasszonyával kezdődjön, csak ugyan lengyeleknek is van nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária, a másik oldalon pedig a magyar szent családdal. Tehát a magyar szent család átkerült a másik oldalra. És ez a munkálat, ami elkezdődött, a tervezés, és a munka is megkezdődhetett, amikor a bazilikát már fölszentelte 2002-ben Szent II. János Pál pápa, akkor már nagyon beteg volt, de még értesült arról 2004. szeptemberében, hogy kész a kápolna. Nagyon szép levelet írt, kifejezve örömét, hogy az egyik kápolna a négy közül már elkészült, és akkor a pápa következő év, 2005. április 2-án hazament a mennyei atya, hazahívta az örök hazába.
A bizonyos 2004. október 9-i napra, a szentelés szép napjára hogyan emlékszik vissza Püspök atya? Gondolom jelen volt a szentelésen, milyen érzések fogalmazódtak meg önben?
A rengeteg munka nagyon elfárasztott. Tehát meghívások, ajándékok, hát sikerült sok bort szerezni, kaptunk ajándékba is, vásároltunk is, hogy legalább a püspököket, akik ott lesznek, azokat megajándékozni. Ez a sok munka annyira lekötött, hogy imádkozni még volt időm, de többen már nem igen. De csodáltam, mint ahogy mindenki csodálta ezt az alkotást, jöttek idegenek külföldről, mindenfelől, megcsodálták a kész munkát, és hát tudomásul vették azt, hogy ez a kápolna most már nem magyar-lengyel szentekkel szerepel, hanem ennek a térségnek a szentjeivel, a boldogokkal, akik elég sokan vannak. 68 személyt ábrázolása történt meg tehát, és a felesége nagyon-nagyon együtt dolgozott a férjével, művész volt ő is, tehát tudta végezni a munkát. Elkészültek már augusztus 16-án, jelentették, hogy amikor a Világegyház Szent István királyt ünnepli, akkor aznap helyezte el az utolsó apró kis mozaik darabot a alkotásban. Készen volt.
Csodálatos még ezt hallani, és ennyi év elteltével, és 2004 óta hányszor járt még Püspök atya az Isten irgalmasság bazilikájába, magyar szentek kápolnájában?
Nagyon sokszor el kellett menni. Hála Istennek Coborci Bence, keresztény élet főszerkesztője, többször vitt, vagy Pap Pista seregélyesek atyának a sofőrje, az is sokszor vitt, és romantikus esetek is történtek. Például egyik alkalommal, amikor jöttünk haza, szokott helyen megálltunk, hogy vacsorázzunk. Egyszer csak azt mondja a sofőr, atya, menjünk, induljunk haza, mert itt valami nagyon nagy vihar készül. Összepakoltunk gyorsan, abbahagytuk az étkezést, elindultunk haza, és másnap tudtam meg azt, hogy óriási vihar minden fenyőfát kilométereken keresztül teljesen kidöntött a földből. Úgyhogy néhány nap múlva mentünk ismét Krakóba, akkor a hatalmas, kidöntött fenyőfáknak tuskója csak fölfele állt, ott a föld fölött volt, a pusztítás hatalmas volt.
De önök erőben, egészségben hazaértek akkor.
Igen, tehát ez volt a szerencsénk, mert azok a hatalmas fenyők összetörtek autót, mindent, ha aki ott maradt valaki. Hogy aztán mennyien szenvedtek pontosan, nem tudom, tehát emiatt lehet, hogy mindenki megúszta, tehát nem jártak azokban az órákban, azokon az utakon, ahol ez a szörnyű dolog történt, hanem otthonokban voltak. Tehát ezt nem tudni. Tehát elérkezett a nap, amikor megérkeztek a vendégek, hát mi előkelő szállást kaptunk, ott a papi otthon egy hatalmas épület szolgált célt, papoknak lelki gyakorlat, sok mindent volt abban az épületben. Makacki bíboros úr 800 papnak tartott lelki gyakorlatot, és az alapkövet a Golgotáról hozták, azt helyezték el, az egyik bejárati ajtón egy hatalmas emléktábla ábrázolja ezt a tényt, hogy a alapkő a Golgotáról való.
Szép volt tehát ez az október 9-i nap 2004-ben, és remélhetőleg szép lesz 2024-ben is, hiszen nem véletlenül beszélgetünk most. Püspök atya szeretné lelkesíteni és buzdítani a Szent István Rádió kedves hallgatóit, hogy idén, októberben, a 20. évforduló alkalmából minél többen zarándokoljanak el Krakóba.
Nem csak azokat.
Az egész országot, de hát azok fogják hallgatni, akik a Szent István Rádiót hallgatják, vagy éppen a vendégoldalunkban a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit is, tehát, hogy aki hallja az éteren, vagy a rádió hullámain keresztül ezt a beszélgetést, azokban szeretné felkelteni az érdeklődést az iránt, hogy zarándokoljanak el az Isten Irgalmasság bazilikájába, Krakkóba, és ha már ott vannak, akkor látogassák meg a Magyar Szentek kápolnáját.
Igen, ez könnyű, nagyon könnyű megtenni, mert évek óta, amikor kértem valamit a Szent István Rádiótól, hogy közvetítsen, hirdesse, átadta a Magyar Katolikus Rádiónak is anyagot, Mária Rádió is átvette, tehát három rádió, és két újság megkapta az anyagot, az értesülhetett arról, hogy mi készül, mi lesz, mire várjuk a híveket. És hála Istennek, amint említettem, 6000 ember volt jelen ezen az avatáson, tehát a kápolnának a avatásán, fölszentelésén, ami óriási szám. Most erre előkészülni, embereket elhelyezni színes papírokon, egyik ilyen szín volt, a másik olyan, mindenki tudta az, hogy ülőhely, állóhely a földszinten, vagy fönt a kóruson. Tehát 6000 ember megtöltötte teljesen a bazilikát, annak a befogadó képessége nagyon hatalmas, és hát sok pap jött össze, legalább 500 pap volt a bíborosokon, a püspökökön kívül, ott ezen a ünnepi szentmisén. Magyarok nagyasszonya ünnepe előző nap volt, ez pedig 9-én történt ez az ünneplés, és most egyik szentségimádás alkalmával arról elmékedtem, hogy hiszen 20 éve annak, hogy elkészült a kápolna, meg kellene ünnepelni. Igen ám, de én nem látok, nem tudok olvasni, rossz a hallásom, nem tudok írni. Úgyhogy csak amit a fejemben tartok, azt lediktálom valakinek, leírja, És így készült el például az a könyv, aminek az a címe, hogy az Isten irgalmasság. Ebből is 3000 példány készült először, aztán megint 3000, mert nagyon sokat elajándékoztunk, és azután sokan vásároltak is belőle. És még egy nagy dolog történt. A napló, amit Faustina nővér Jézus kifejezett parancsára írt, jól lehet csak 2,5 évet járt iskolába, le tudta írni azt hibátlanul, nem volt benne helyesírásiba vagy tévedés, ami nagy baj lett volna, tökéletesen le tudta írni Jézusnak az üzenetét. Azt mondta az Úr Jézus neki, írja le, amit tőlem hall, amit gondol, ami körülötte történik naplóban, és ezt a terjeszteni kell az egész világon. Az egész világ azt jelentette, hogy az első nemzetközi irgalmasság konferencia Rómában volt, a Lateráni Bazilikában, ahol szintén teljesen megtöltötték a meghívott vendégek. Mások nem is vehettek részt, csak aki meghívást kapott, megtelt ez a bazilika, és ebben a első alkalommal 16. Benedek volt már a pápa, áldását adta a jelenlévőkre. Éveken keresztül tartottunk Magyarországon konferenciát, hogy mindenfele az országban és határaink kívül is terjedjen az isteni irgalmasságnak a tisztelete.
Idén pedig szeretné püspök atya, hogy minél többen látogassanak el az Isten irgalmasság bazilikájába és a Magyar Szentek kápolnájába.
Amikor eszembe jutott az, hogy éppen 20 év annak, hogy elkészült a kápolna, és a fölszentelése megtörtént, eszembe jutott, hogy ezt meg kellene ünnepelni. Én már nagyon idős vagyok ahhoz, hogy valami komoly munkát végezzek ezzel kapcsolatban. Fölhívtam Erdő Péter bíborsurat, elmondtam neki, hogy meg kellene ünnepelni a 20. évfordulót. Vette a naptárát, nagyszerű, pontosan 9-én szabad a napja, tudja vállalni azt, hogy főcelebránsként a homiliát is ő tartja. Ez történt február táján, akkor utána szünet, vártam azt, hogy mire alakulnak a dolgok. Ugye a háború kitört, azután sok-sok probléma volt ugye az egész világon. Hát nem úgy haladtak a dolgok, mint szerettem volna, de lassan aztán eljutottunk oda, hogy a magyarok készülnek erre a szentelésre.
Hogyan?
Hát ugye meg kell találni a módját annak, hogy minél többen értesüljenek az eseményről. Valóban három újság, a Keresztény Élet, az Új Ember és a Mária Rádiónak a magazinja ismertette ezt a tényt, és most, amikor már az volt, hogy jó-jó, ez megvan, de hogyan és kik mennek el, akkor kaptam egy levelet Veres András püspök úrtól, aki a jelenleg a Magyar Püspöki Karnak az elnöke. Nagyon szép levelet arról, köszönet, hogy fölhívta a figyelmünket, és a bíboros úr szavait ismételve méltóképpen szeretnénk megünnepelni, megint szünet, és akkor egyszer csak, hogy történik a toborzás, belépett a tudatba, hogy van ez a Via Sacra, aminek a vezetője vagy felelőse, így tudom, Budai András. Telefonon éppen ma hívtam föl, hogy megköszönjem neki, levelgettek arról, hogy a Magyar Kurír már hírt adott erről a szentelésről. De nem úgy, ahogy én gondoltam, hogy 9-én legyen az évforduló alkalmával az ünneplés, hanem úgy, hogy háromnapos programot készített ez a Via Sacra utazási iroda.
Tehát tulajdonképpen egy zarándokutat szerveznek. Igen. Erre a jeles évfordulóra.
Ez az irgalmasságnak és a békének a zarándoklata lenne, és akkor háromnapos terv készült október 7-8-9. A főesemény 8-a magyarok nagyasszonyának az ünnepe, az ünnepi szentmisével, előkelő szállodában, háromcsillagos szállodában, szállás, félpanzió, reggeli vacsora, és hát olyan lehetőség, hogy elmenni, nyomába járni II. János Pál pápának, otthonát megnézni, házát, azután Faust önönővérrel kapcsolatban a kolostorban megtekinteni az ő szobáját, de mindenek előtt a Krakkóban a bazilikát, és a bazilika mellett épült egy szentségimádási ház, vagy legalábbis egy ilyen hatalmas nagy építmény, éjjel-nappalban szentségimádás. Amikor kim voltunk, ha csak lehetett, akkor késő esti órákban én is elmentem, soha nem volt üres az a kápolna. Nővérek közül valaki, még egyszerű emberek is órákat töltöttek ott szentségimádásban. Ez volt az előkészület. Most pedig, hát, hogy legyen segítségünkre sietett, tehát ez a Via Sacra vállalkozás, és biztosítja szállást, ellátást, mindent nagyszerű programmal, és éppen most kaptam az előbb a keresztény életet, csak beszólt valaki itt az új szám, az új emberben ott van a Via Sacrának a hirdetménye, az eseményről, és nagyon apró betűkkel a körülményekről, hogy elmennek a Szent II. János Pál pápának a egykori házában, otthonában, cukrászdában megeszik a fagylaltot, ugye, ami nagyon híres fagylalt lett, azóta, hogy a pápa is szerette ezt a cukrászdát, azután minden más, mondjuk előkészület, azt lehet mondani, a Jóisten ajándéka volt. Tehát az, amire én képtelen lettem volna, mondtam az Úr Jézusnak, hogy Uram, a te ügyedről van szó, segíts, hogy ez az évforduló jó sikerüljön. Hát elképzelést messze túlhaladóan jó sikerült. Remélem, nagyon sokan lesznek, és azt hiszem, hogy segíteni kellene azokat, akik anyagi problémák miatt nem tudnak eljönni. Én is próbálok segíteni olyan személyeket, akik soha nem jártak még ilyen úton, nem tudják, mit jelent átélni egy ilyen zarándoklatot, és pláne az irgalmasság tisztelete pedig ezáltal nagyon elterjedhetne hazánkban, egyébként Európa nagyon hátul kullog ezen a téren. A Fülöp-szigeteknek azóta saját püspöke van az isteni irgalmasság ügyének, saját temploma van, és 40 tag volt ott az első nemzetközi irgalmasság kongresszuson, és remek műsorral szerepeltek, 40 gyermek. Azóta aztán újabb zarándokutak is voltak, amikor meglátogattuk Szent Hedvignek a templomát, ami a külváros területén pusztaságban épült, és azóta 25 ezer ember lakik annak környékén. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a helyzet, bővült, a vasúti vonalat áthidalták, és egy új városrész épült, ami szintén csodálatos épületekkel, kápolnákkal, mozaikok, minden díszítés folyamatban volt még akkor a további építkezés, amikor legutoljára jártam ott. Most aztán hálát adok a Jóistennek, hogy végül is ez a zarándoklat nem csak egynapos lesz, hanem háromnapos, magánúton is mehetnek autókkal, de aki a közös zarándoklást nagyon szeretné, az csatlakozik, jelentkezni kell, és hát nyilván regisztrálni kell, hogy aztán tudják pontosan. Kérdeztem a Budai Andrást, hogy körülbelül hány személyre gondolnak, hát a 200-500, én pedig 1000-2000-re gondolok. Kérdeztem, hogyha többen lesznek, aztán akkor gondoskodunk azoknak az ellátásáról is.
Püspök atya kitalálta a jubileum ünneplésének gondolatát, a Jóisten kegyelméből pedig szépen alakultak egymás után az események.
Hát csak a Jóisten.
És szó szerint felfűződött, és egymás után, mint a rózsafűzér egyes szemei, egymás után történtek az események, most pedig már egy zarándokút is csatlakozik a szép jubileumi ünnepséghez. Ön hogyan tervezi? Persze nehéz megjósolnunk, hogy mit hoz a jövő, de ön szeretne kiutazni erre a jeles eseményre?
Alig hagytam el ezt az otthont, amióta 6 éve annak, hogy ide kerültem, mert képtelen vagyok a mozgásra, tehát segédeszköz nélkül nem tudok egy lépés sem tenni. Akkor mentem házon kívül, már vittek el autóval, amikor orvosi rendelésre kellett menni, tehát vizsgálatra, és ebben messze menően segített az igazgatónő. Óriási jelentőségű volt az, hogy megengedte, hogy az e-mail címet használhatom, ide is küldenek nekem e-mailen írásokat, azután én is küldhetek írásokat, és ő is mindent megtesz azért, hogy minél többen kapcsolódjanak az isteni irgalmasság tisztelői közé, és aztán eszközölje ki a Jóistennél, a szűzanyával együtt a magyarság a békét.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Katona István, a nyugalmazott egri segédpüspökatyának. Örülök, hogy találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását
én
kívánom.
Én pedig örülök annak, hogy mindenkor teljesítették azokat a kérdéseimet, és a rádión keresztül nagyon széles körben lehetett hirdetni sok mindent az irgalmassággal kapcsolatban. Sok íráson megjelent, sok beszélgetés elhangzott, és hát ennek örülök, hogy hálából adtam ki ezt a könyvet, az isteni irgalmasság, megköszönve azt, hogy a Jóisten ide vezérelt Egerbe, mert enélkül nem lettem volna a rádióban. Na hát akkor a Ferences atya halála előtt tudta, hogy nem sokára meghal. Olyan humorosan és kedvesen mondta, tudod, kedves nebuló, jön az égi behívó, és ez alól nincs kibúvó. Amikor azt mondják, hogy Isten éltesse még eddig, meg addig, akkor mindig mondom, hogy ne szabjanak határt a Jóisten elgondolásának, mert hát akár holnap meghalhatok, de rövid időn belül meghalhatok, és rábízom a Jóistenre. Egyet kérjenek számomra, a jó halál kegyelmét. És unokaöcsém, Farkas István, Lupusz néven ismerik nagyon sokan, nagy segítség, és remélem, hogy ő átveszi a stafétabotot, sokat beszélünk erről együtt, és nagy lelkesedéssel foglalkozik ő is az irgalmasság ügyével. Most Makkos Máriára kerül, eddig Dunaszigeten volt 14 évig plébános, a Beres püspök úr elrészről nyugdíjazta, tehát akkor kereste azt, hogy hová mehet, és a Soltész Miklósnak a segítségével szóba került ez a Makkos Mária. Nincs papja. Na, ez kell az Istvánnak. A Lupusnak ilyen néven ismerik, és mehetnek oda zarándokok, mindenkivel szívesen foglalkozik. Van, aki ezt csak azt kéri, hogy 3 napig szeretne csöndben lenni, biztosít nekik szállást, egyébet, amire szükségük van, ellátja őket lelki táplálékkal, tehát misézik, beszél velük, lelki gyakorlatot tart nekik, tehát kimerülésig dolgozik sokszor, hogy vissza kell fogni néha, hogy többet pihenjen, de erre időszán. Nos, még annyit, hogy jelszóként mindenek előtt bízunk Isten irgalmában, mindannyian. Irgalmasan mi úrunk, Istenünk, könyörülete hajlik szíve. Ez természetes. De az is fontos, hogy az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan cselekedjünk, viselkedjünk, és 3 jelszó, irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez az irgalmas szamaritánus, jól lehet, ő is sietett Jeruzsálembe, meg tudott állni, megesett rajta azon a szerencsétlen emberen a szíve, odament, kedves szavakkal vigasztalta, sebeit bekötözte, elvitte a szállásra, fizette a költségeket, és majd megadom a többet is, ha többet költ rá, akkor azt is megadom. Tehát irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy én megbocsátok annak örömmel, de igazán szívből, aki engem megbántott, és örömmel kérek bocsánatot attól, akit megbántottam. Ez nagyon fontos, hiszen az irgalmasság az nem csak az, hogy kapunk ajándékot a jó Istentől, mi magunk is az irgalmas szeretet életét éljük. Ehhez adjon nekünk sok kegyelmet, a mi Úrunk Jézus Krisztus, segítsen az irgalmasság anyja, Szent II. János Pál pápa, Szent Faustina nővér, és akik azóta szentek lettek, éppen az irgalmasság ismerete által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról